nélkül Szerda Téfannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Elkezdődött Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát kilakoltatása Nagyváradon.
Bocsántit, hogy az ítélet ellenem szól, mint fizikai személy. Én nem bújtam idebe, mint egy csöves, hanem a hivatalomnál fogva lakom itt. Be akarnak jönni egy olyan helyre, ahol a prépostság joghatósága van, aki nem volt a perbe rész. A jelenlegi törvények szerint ezt nem lehet megcsinálni.
Tasnádi István Szilárd lett az RMDS kolozsvári szervezetének új elnöke.
Szenátorként is képviselem a megye magyarságát, és úgy gondoltam, hogy ez a tisztség ahhoz szükséges nem csak nekem, hanem a kolozsvári lakosságnak is, hogy egy könnyebb, egy gördülékenyebb képviseletet, illetve segítséget tudjak nyújtani a város lakosainak, magyarságának.
És most jöjjenek a részletek. Újabb fejezetéhez érkezett Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apát több mint egy éve húzódó kilakoltatási ügye Nagyváradon. Mintegy 150 hívő gyűlt össze a nagyváradi premontrei templomban, hogy jelenlétükkel tiltakozzanak az apát kilakoltatása ellen. A végrehajtó, a csendőrök és a polgármesteri hivatal képviselőjének kíséretében mise közben hatolt be a templomba. Bár innen a jelenlévők nyomásának engedve távoztak, a mise végeztével a templom mellett lévő iskola épületén keresztül egy ajtót betörve jutottak be a templomhoz tartozó ingatlan részbe. Fejes Rudolf Anzelm apát szerint a kilakoltatása törvénytelen. A több órás húzavona után az apát a végrehajtóval, a csendőrökkel és a jelenlévő hívekkel körbejárta az érintett helyiséget, majd megkezdték a kilakoltatási eljárást. A nagyváradi premontrei apátnak néhány hét áll a rendelkezésére, hogy kiürítse és elhagyja az ingatlant. Fejes Rudolf Anzelm apáttal Ionescu Nikolett beszélgetett.
Ez a második februárban már kapott egy hasonló felszólítást, azt azonban elhalasztotta az önkormányzat. Milyen terve van?
A kultuszállamtitkársága múlt héten visszaigazolta cím szerint, hogy a Román Csorogári utca 16 szám az a kultikus vagyonba tartozik, nem lehet elidegeníteni, csak az egyháznak a procedúrái törvényei szerint, és nem lehet végrehajtani se. Itt komoly akadályok vannak. Mert ugye egy állami hivatal most jelenleg saját magával van ellentétbe. Az államtitkárság visszaigazolt, hogy ez egy kolostor tulajdonképpen. És ugye, ahogy a román kategória nevezi, a menesztíre vagy a kolostor, az is lökás de kult, tehát vallásos lakás vagy rendház, bárhogyan is hívjuk. Amihez nem lehet nyúlni, mert hogyha nyúlnak, akkor a vallásszabadság sérül. Tehát az autonómiája a vallásoknak, az elismert vallásoknak ezt hozza magával. És ez az alkotmányban is benne van. Tehát amikor ilyet csinálnak, akkor a közrendet is sértik, az alkotmányt is sértik, és még egy csomó más dolgot.
Van-e terve, van-e hova mennie?
Nyilván, hogy a kézenfekvő az, hogy a családi házunkba menjünk, én váradi vagyok, a húgaim befogadnak nyilván. De ez nem opció és nem helyes. Ez egy kényszer megoldás lehet csak. Viszont, hogyha megpróbálják ezt megcsinálni, akkor belekényszerítenek, hogy büntető eljárást kezdeményezzek mindazok ellen, akik ezt kitalálták.
Mivel most kapta meg az igazolást is az államtitkárságtól, jól értem?
Igen. Tehát van ez az ellentmond. Érdekes, hogy ami Bukarestbe törvényes, azt nem veszik figyelembe Váradon.
Tájékoztatta erről az önkormányzatot?
Természetesen a per folyamán kértük például azt, hogy a prépostság, aki belakja ezt a teret, mert ugye én csak a képviselő vagyok, nem az én magánvagyonom, a prépostságnak én nem vagyok örököse. Nem lehet ilyen relációkat fölfedezni, hogy vegyék be. Nem vették be, minden érvünket elutasított. mondtak olyan érveket, amit nem lehetett volna, tehát a bírónő felelős emiatt. A másik dolog, hogy ugye ezt az egész konstrukciót kell följelentsem, mert ez egy kitalált konstrukció, amit ellenem ugye végeznek, és végre akarnak hajtani. De a demokráciában azért bízik az ember, hogy azt ilyet nem lehet csinálni, hogy a törvényes eszközökkel visszaélünk.
Több mint egy éve tart ez már.
2024. novemberben kezdődtek a piszkálódások, ami oda vezetett, hogy ugye februárban felszólítottak, hogy hagyjam el a kolostort, és májusban pedig bepereltek. Tehát szorítóba lenni 15 hónapon keresztül nem kis dolog.
A PERT megnyerte az önkormányzat?
Nyilván, hogy megnyerte, nyilván.
Most azt hajtják végre az ítéletet?
Igen, csak ítélet ott sántít, hogy az ítélet ellenem szól, mint fizikai szeméről. Én nem bújtam ide be, mint egy csöves, hanem a hivatalomnál fogva lakom itt. Én már nem vagyok egy fizikai polgári személy, mióta fölszenteltek, meg ugye rendbe fogadalmat tettem. Ez olyan, mint aki megházasodik, mert neki se ugyanazok a jogai már. Ők be akarnak jönni egy olyan helyre, ahol a prépostság, hát ugye tanyázik, az ő joghatósága van, aki nem volt a perbe rész, nem volt fél. De teljesen kívül áll az egésztől. A jelenlegi törvények szerint ezt nem lehet megcsinálni.
Mert hogy mint magánszemély ellen indítottak eljárást.
De itt az intézmény van, nem a magánszemély. Hát nézd, a sekrestye is talán kell nekik. Meg lehet nézni a köveszet, ugyanaz, mint a templomba. Az ornamentika, minden. A püspökség vissza is igazolta, hogy az a templom része. És ők úgy tesznek, mintha ezt nem tudnák. Pedig ugye számtalanszor elmondtuk nekik.
Párbeszéd nem jött létre önök között február óta.
Sokszor mondják, hogy én nem vagyok készséges a párbeszédre, ami nem igaz. Mert legalább 3 iktatott levelem van a polgármesteri hivatal felé, amiben kérem, hogy üljünk le. És van egy másik levelem, amit ők küldtek, hogy ők tárgyalni nem akarnak. Ez is egy ellentmondás a maga nemébe.
Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrejapátot hallották. Tasnádi István Szilárd Kolozs megyei szenátort választották meg az RMDS kolozsvári szervezetének új elnökévé. A politikus kiemelt figyelmet fog szentelni az anyanyelv használat lehetőségeire. Mint mondta, senkit sem érhet hátrány amiatt, hogy magyarul beszél. Emellett a közösségi élet megerősítését is célul tűzte ki, több rendezvényt és találkozási lehetőséget sürgetve. Az elöljáróval Ferenc Ádám beszélgetett.
2016-ban ügyvédként csatlakoztam a megyei RMDS és az ifjúsági szervezet tevékenységi körébe. Aztán ugye 21-be jött a prefektusi, majd az alprefektusi tisztség, és jelenleg szenátorként is képviselem a megye magyarságát, és úgy gondoltam, hogy ez a tisztség ahhoz szükséges nekem, és nem csak nekem, hanem a kolozsvári lakosságnak is, hogy egy könnyebb, egy gördülékenyebb képviseletet, illetve segítséget tudjak nyújtani a város lakosainak, magyarságának.
Milyen tervekkel lát hozzá a munkához?
Elsősorban a nyelvhasználat problémáját fejteném ki. Itt azt szeretnénk, hogy ugye a közigazgatásban a digitalizációt azt mindenki óhajtja, viszont mi azt szeretnénk, hogy magyar nyelven is elérhető legyen, különböző rendezvényeken a magyar nyelv látható legyen. Továbbra az oktatás téren azt szeretnénk, hogy ne legyen olyan magyar család, aki ne kapna bölcsödében, óvodában, iskolában, magyar osztályban helyet a gyerekeinek, és ezért egy szoros együttműködést bonyolítunk továbbra is az oktatási intézményekkel, megyei országos oktatási intézményekkel. Továbbá az egyházakat is nagyon fontos pillérének tartom a magyar közösségnek, hiszen az ingatlan örökség, amiért nap mint nap harcolunk parlamentben és megyei szinten is, hogy megőrizzük és továbbadjuk nemzedékről nemzedékre, ezek nem csak az egyházakat szolgálják, hanem nagyon sok esetben igazi közösségi terek. És ezért fontosnak tartjuk az egyházakkal, a történelmi egyházakkal való együttműködést. Ami a fiatalokat illeti, ahogy sajnos látjuk, egyre nagyobb az elvándorlás, és azt szeretnénk, hogy különböző fiataloknak szóló projektekkel, hazaváró projektekkel, nyilván itt az Erdély Hazavára, az Országos RMDS-nek a programja is szerepbe lép, de olyan helyi programokkal, projektekkel szeretnénk ezt kibővíteni, amelyek keretén belül a fiatal családok, fiatal párok, fiatalok, egyedülállóak érezzék azt, hogy Kolozsvár az övéké is, és tényleg érdemes itthon jövőt együtt építeni. Ezért az ifjúsági szervezetekkel is továbbra egy jó kapcsolatot szándékozom építeni. Az időseket illetően a nyugdíjasok azt szeretném, hogy ne érezzék azt, hogy az elszigeteltség a téma, hanem a közösség központjában az összetartozás van. Ezért nyilván van egy nyugdíjas klubunk is. Azt szeretnénk, hogy játékesteket, társalgó esteket szervezünk, ahol mind a fiatalok, mind az idősek, nyugdíjasok, szépkorúak otthon érezzék magukat, minőségi időt tudjanak tölteni a közösség valamennyi tagjával. Ugyancsak a vállalkozókra is kitérnék, hiszen 21-ben támogattam és kezdeményeztem egy vállalkozói fórumot, amely felkarolja ugye a megye magyar vállalkozóit és konzultál velük, hiszen mi is csak úgy tudjuk hatékonyan végezni a munkánkat, hogyha folyamatosan konzultálunk a vállalkozói réteggel. A kolozsvári vállalkozók nem csak munkát teremtenek, hanem ugye a helyi gazdaságnak a motorját is jelképezik, ezért fontosnak tartom azt, hogy folyamatos kapcsolatban legyünk a magyar vállalkozókkal, és a közbiztonság is egy fontos eleme a mandátumomnak, hiszen ahogy láttuk az utóbbi időben sajnos egyre több magyar fiatalt, és nem csak, ér bántalmazás, éppen csak azért, mert a magyar anyanyelvükön, magyar nyelven szólalnak meg különböző helyeken. Mindig felléptünk, mindig állást foglaltunk, és mindig ott, ahol kellett, és kérték segítségünket, akár jogi, akár közigazgatási téren segítséget nyújtottunk, és ez ezentúl is így fog történni.
És milyen eszközökkel tervezik építeni a román-magyar kapcsolatokat?
A román-magyar kapcsolatokat nyilván mindig lehet építeni, azt nem kell vék alá rejteni, hogy eleget javult. Mondhatom azt, hogy látszik némi különbség a 90-es évek elejé román-magyar viszonyok és a manapsági román-magyar kapcsolatok között. Nyilván nagyon sokat segít az is, hogy a közigazgatási szinten úgymond egy koalíciót alakítunk ki a politikai szervezetekkel, és a politikai szervezetek szintjén, hogyha egy megértés születik és egy közös döntés, nyilván ez a társadalomban is sugallazik, hogy milyen a közigazgatási együttműködés. De nyilván vannak rendezvények, vannak olyan típusú események, ahol a különböző indulatok alapján magyar ellenes megnyilvánulásokat találunk, de ilyen esetben nyilván egy közigazgatási szinttel felveszünk a kapcsolatot, és kérjük azt, hogy a keretet, ami között engedélyeztette bizonyos rendezvény vagy esemény, azok biztonságosabbak legyenek, és nem utolsó sorban azt is mindig kérjük, hogy sürgősen járjanak el azok ellen, akik ilyen típusú, mondhatom azt, hogy bűncselekményeket követnek el, mert ezek általában bűncselekményekben végződnek.
Tasnádi István Szilárdot, az RMDS kolozsvári szervezetének új elnökét hallották.
Határok nélkül Szerda Tifannival.
Kolozsváron tartották meg a fiatal műszakiak tudományos ülésszakát, ami lehetőséget nyújt a Kárpát-medence egyetemi oktatóinak, hallgatóinak a találkozásra, a magyar műszaki nyelv ápolására. A konferenciát az Erdélyi Múzeum Egyesület műszaki tudományok szakosztálya szervezte meg immár 31. alkalommal. Ahogy a szervezők mondják, a tanácskozás nagy mértékben hozzájárul az erdélyi magyar műszaki értelmiség szakmai színvonalának emeléséhez, a kutatói munka ösztönzéséhez, a tudományos kapcsolatok kialakításához, valamint a magyar műszaki nyelv műveléséhez. A Nyíregyházi Egyetem tanszékvezetőjét, dr. Szigeti Ferencet is kitüntették a márciusi konferencián. Ebből az alkalomból beszélgetett vele Zsoldos Barnabás.
Itt a Nyíregyházi Egyetemen beszélgetek dr. Szigeti Ferenc tanárúrral, a Műszaki Alapozó Fizikai és Gépgyártás Technológiai Intézet tanszék vezetője. Kolozsvár nagyon kedves város lehet önnek.
Igen, nagyon a szívemhez nőtt. Rendszeresen járunk oktató kollégákkal, hallgatókkal a Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakára Kolozsvárra. Egy lehetőség arra, hogy a tapasztalt oktatók és a fiatal oktatók, doktoranduszok, tehetségek, és hallgatók találkozzanak, kölcsönösen megismerjék egymást, tapasztalatot cseréljenek, és ápolják a magyar műszaki nyelvet.
És mindez a Kolozsvári Egyetemen zajlik, mert azt az elismerést, amiről nem ejtettem még szót, de kötelességem, Fidesz Eszvokáció elnevezésű díjat vehette át az Erdélyi Múzeum Egyesület műszaki tudományos szakosztályától. Az egyetem és a múzeumok egyesülete nagyon szoros együtt gondolkodásban van?
Így van. Az erdélyi egyetemek és a magyar egyetemek is támogatják az Erdélyi Múzeum Egyesületet. Ez egy szakmai egyesület, számos szakosztálya van. Ezek közül egyik a műszaki tudományok szakosztálya. Bita Jenikő az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke. Összefogja ezt a tevékenységet. A Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, ez mindig tavasszal márciusban zajlik, és ősszel pedig a Magyar Tudomány Napján szintén egy ilyen tudományos rendezvénysorozat van, és ennek keretében nyílik lehetőség a Kárpát-medencei kutatók találkozására.
A többi elszakított ország részből is a műszaki érdeklődésűek itt vannak. Ki tudunk emelni valamit a műszaki tevékenységekből, műszaki eredményekből, kutatásokból?
Hogyne, valójában a magyar műszaki egyetemek vesznek ebben részt, de ugyanúgy az erdélyi, parciumi, marosvásárhelyi, kolozsvári műszaki egyetem, felvidéki, délvidéki egyetemek jelen vannak. Multidisziplináris ez a konferencia. Itt megjelenik az építészet, a gépészet, a villamosságtan, az informatika, sőt, még technikatörténeti szekció is van. Van lehetőség, bármilyen műszaki területen kutat valaki, ezeket be tudja mutatni, kap kritikát erről, ötleteket a kutatásai folytatásához, és nagyon értékes szakmai kapcsolatok jönnek létre. Nem egyszer volt már, hogy ezen szakmai kapcsolatok alapján sikerült pályázatokon részt venni.
A Nyíregyházi Egyetem mivel van jelen?
A konferencia elnevezésében szerepel, hogy Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka. Valójában a legfontosabb cél a fiatalok felkarolása. A legtöbb résztvevő az előzőben említett műszaki egyetemek hallgatói, tehetséges, TDK-zó kutatásban résztvevő hallgatói, illetve doktorandusai fiatal oktatói. Valójában a tapasztalt oktatók, mint mentorok jelennek meg ezen a konferencián, akik segítik ezeknek a kutatásoknak a kibontakoztatását.
Na most ugye a Nyíregyházi Egyetem abban a könnyű helyzetben van, hogy van repülőgép műszaki, van agrárműszaki terület, gépjármű műszaki terület, nagy a merítési lehetőség.
Így van, ennek megfelelően igyekszünk is ezt bemutatni. Elsősorban a mi tanszékünk köz tartozó gépészeti tudományág kutatásai eredményeit szokták bemutatni a hallgatóink, de emellett más területek is megjelennek. Most például központi szerepet kapott az oktatás-oktatás szervezés a mostani márciusi konferencián a Kárpátaljai Egyetem a kárpátaljai oktatás helyzetéről tartott előadást, a Pécsi Tudományegyetemről, az építészeti oktatás fejlődéséről hangzott el előadás. Jó magam pedig arra kaptam felkérést, hogy a Nyíregyházi Egyetemen folyó műszaki mérnöki képzés fejlődését mutassam be.
Amit felsoroltam, az mind benne volt.
Így van. A plenáris üléseket követően a szekcióülések keretében történik mindig a fiatalok kutatási eredményeinek a bemutatása. Az egyik legfontosabb cél a magyar műszaki nyelv ápolása. Kolozsváron, Marosvásárhelyen, felvidéken, délvidéken nincsenek könnyű helyzetben a fiatalok, hiszen a magyar műszaki nyelv nem könnyű. Tehát ezért is jó, hogy felkészülnek, elmondják magyarul, mi segítünk tökéletesíteni a szakkifejezéseket, hogy ez egy nagyon fontos fórum a magyar műszaki nyelv ápolásához.
A Rákóczi emlékéhez kapcsolódva szervezett csapatversenyt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség iskolások számára. A tanulmányi vetélkedő fő célja az volt, hogy a diákok méltó módon emlékezzenek meg a nagyságos fejedelemről és elmélyítsék tudásukat a Rákóczi szabadságharcról. A háromfordulós verseny döntőjét a Beregszászi Rákóczi Egyetemen tartották. Részletek Iváncsik Attilától.
A II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából szervezett csapatversenyt végül a Beregi Rákóczi Szövetség csapata nyerte meg. Mancák Rebeka csapatkapitány.
A versenyre már nagyon régóta készültünk. Az egyetemnek az oldalára fel voltak töltve az adott témák, és azokat tanultuk, és egymás közt igazságosan felosztottuk, hogy ki fogja az irodalmi részt, a történelmi részt és a dalokat megtanulni. Az biztos, hogy nagyon izgultunk, de amennyi energiát és időt belefektettünk, azért nagyon megérte, és ez egy örök emlék marad.
A döntőbe jutott hat csapatnak sokrétű tudásról kellett tanúbizonságot tennie. Fábián Miklós tanár a második helyen végző Bercsényi Ungvári Kurucai nevű csapat felkészülését segítette.
Csapatnevünk az Ungvári Bercsényi Kurucai, értelemszerűen különös figyelmet fordítottunk arra, hogy Bercsényi Miklós és Rákóczi Ferenc barátságát megvizsgáljuk, ugye lokálisan Ungvár számára ez egy nagyon fontos személyiség volt, és ugye külön kiemeltem még a diákok számára, hogy ne csak azokat az általános dolgokat nézzék, ami mondjuk egy magyarországi vagy egy magyar nyelvű tankönyvben van, hanem azokat a kis apró részleteket is, amelyek mondjuk csak itt Kárpátalján vannak benne a köztudatban, mint például a Salánki Országgyűlés, ugye tudjuk, hogy ez volt Rákóczi utolsó országgyűlés, ahol a szatmári béke elfogadását, valamint ugye az első komolyabb kuruszgyőzelem helyszínét, ugye a Tiszabecs, Tiszaújlak is adta. Ez is úgy gondolom, hogy nekünk itt kárpátai magyarságnak jobban benne van a tudatunkban, mint mondjuk egy máson élő magyarnak, ezért ezekre külön kiemeltem a figyelmet.
Dobos Sándor történész a Beregszászi Rákóczi Egyetem felsőfokú szakképzési intézetének tanára kiemelte. A fejedelem történelmi jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Példaképe lehet mindenkinek, aki a közösségért szeretne tenni.
Második Rákóczi Ferenc örököseként arra igyekeztünk figyelni, hogy a mi területünkhöz kapcsolódóan jelenítsük meg Második Rákóczi Ferencnek, erdélyi fejedelemnek az örökségét. Ez azt jelenti, hogy 7 versenyszámot állítottunk össze, figyeltünk arra, hogy megjelenjen a korabeli ételek, a versenyző csapatok így kaptak egy olyan feladatot, hogy eleve elkészített ételekkel kellett, hogy megérkezzenek, és hát ezen kívül nyilvánvalóan a Rákóczi Szabadságharc korabeli eseményei, fontosabb eseményeire szerettük volna felhívni a figyelmet a versennyel. Ez azt jelenti, hogy mikor tört ki például a Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc Beregszászban, ugye 1703-ban, és végigvezetni magának a szabadságharcnak a folyamatát, hogy hogyan is kérték fel a helyi szabadságharcosok, hogy álljon az élükre, és legyen például a vezérük, és ezzel lényegében a korabeli Magyarország függetlenségéért harcoljanak az osztrák császárral szemben. És ezért is alakítottuk úgy ki a 7 versenyfordulót, hogy minél változatosabb legyen. Nyilvánvalóan egyrészt a történeti örökséget akartuk feleleveníteni, megörökíteni, de ugyanakkor kreatív játékos feladatokon keresztül.
A történelmi vetélkedő ötletgazdája Orosz Ildikó, Rákóczi Egyetem és a Pedagógus Szövetség elnöke.
Rákóczi születésének 350. évfordulójára gondoltunk egy nagyot, a Pedagógus Szövetség és a Rákóczi Egyetem, mert hogy ki lenne az, aki ezt megszervezi, ha nem mi, és mikor, ha nem most, és közösen a Pedagógus Szövetség elnökségi tagjaival, a főiskola kollégáival dolgoztuk ki a koncepcióját ennek a folyamatnak, ami szeptemberben történt, októberben meghirdettük, több fordulós volt. Az első fordulóba be kellett jelentkezni, és magukról készíteni egy kis filmet, a következő az volt, hogy be kellett járni a lakhelyük környékét és Rákóczihoz kapcsolódó helyszíneket, arról kellett készíteni, valamint mindenki kapott házi feladatot, aki benevezett. A házi feladatban felsoroltuk azokat a képeket, várakat, ami kapcsolódik Rákóczihoz, azokat meg kellett ismerni, elolvasni azokat a könyveket és megnézni azokat a filmeket, amelyek Rákóczihoz szólnak, és Rákóczihoz kapcsolódó szépirodalmi műveket, majd még írni kellett egy levelet Rákóczi korának szellemiségében, ugye egy olyat, mint amivel fordultak Rákóczihoz a nép, hogy jöjjön haza és álljon az élükre, és ez a harmadik forduló után állt össze a győztes csapatokat, azokat hívtuk meg ide.
Az becsülem Rákóczi Ferencbe, hogy kiállt a hazájáért és a szabadságért.
Mondja Csizmadia Márk, aki az Ungvári Dajka Gábor Líceumból érkezett a beregszászi döntőbe.
Ismerek róla egy mondát is, hogy mikor lesett Rákóczi a lóról, hirtelen megjelent egy turulmadár, akinek a karmai között volt egy szabja, amit ledobott Rákóczinak, és így megmenekült a labancok karmai közül. Hát én szerintem Rákóczi Ferenc minden magyarnak példaképe lehetne.
Vissza az alapokhoz címmel szervezett beszélgetés sorozatot a Kolozsvári Pulzus Egyesület és a Genifi. A 10 alkalomból álló beszélgetés sorozat során a keresztény hit alapjait ismerhetik meg, valamint tárgyalhatják újra az érdeklődők. Fosztó Becski Pannát, a Pulzus Egyesület projektkoordinátorát, Ferenc Ádám kérdezte.
Azt vettük észre, hogy oké, hogy összegyűlünk egy közösségbe, de a kereszténységünknek alapfogalmai mellett úgy elsétálunk, tehát úgy elbeszélünk, és hogy akkor lehet, hogy jó lenne ezeket nyomatékosítani, tisztázni, és akkor ezek után menni tovább, mint egy közösség. A másik fő igényünk meg az volt, hogy egyre apadt a közösségünk, és bizakodtunk abban, hogy hát ha ezzel majd visszanyerünk embereket, vagy megnyerünk új embereket, és akkor növekedhet a közösségünk. A beszélgetéseket Viski Péter nyugalmazott lelkipásztor vezeti, itt ugye Kolozsváron volt a Tókozi gyülekezetben, legutóbb lelkipásztor, ő a meghívottunk ezen beszélgetésekben, és mindig egy közös vacsorával kezdjük meg, egy hosszú asztal mellett leülünk, közösen étkezünk, és akkor ebből a vacsorából megyünk át igazából a beszélgetésbe, akár van az utolsó falatoknál már elkezdünk mélyülni a témába.
Mekkora volt az érdeklődés?
Egy olyan 10-15 fős volt a közösségünk, és most egy 30-35 fő rendszeresen jön az elmúlt három alkalomra. Ez öröm számunkra, hogy itt vannak és érdeklődnek.
Milyen témákat boncolgatnak ezeken az együttéteken?
A témák között ugye körbejárjuk Krisztusnak a személyét, hogy ki is az a Jézus Krisztus, hogy miért volt neki egy kereszthalála, és hogy erre miért volt szükség. Foglalkozunk azzal is, hogy kik is voltak a próféták, miért is fontos nekünk ez most, akik az új szövetségben végül is élünk. Foglalkozunk azzal, hogy mi az anyaszentegyház, hogy mit jelent a szentek közössége, és próbáljuk így az egészet ugye a végére, tehát 10 alkalmas ez a sorozat, a végére összegyúrni úgy, hogy akkor ki is Jézus Krisztus, ki is maga az Atyaisten, és ki is a Szentlélek, és akkor miért van az, hogy mi reformátusok, nagy többségében reformátusok háromban hiszünk, és hogy akkor ez hogy is gyúródik össze egyé. Úgyhogy ennek az útját járjuk végig így a 10 alkalom alatt. Ugye én keresztény családból jövök, meg keresztény szervezetnél dolgozom, de még számomra is jó volt azt nyomatékosítani, hogy Jézus is, amikor ide eljött a földre, akkor egy ugyanolyan egyszerű ember volt, mint én, ugyanúgy tudott szomorú lenni, vagy boldog lenni, tehát ugyanúgy voltak érzelmei, mint nekem is, és oké, hogy ezt eddig is tudtam, de hogy jó volt nyomatékosítani. A másik, amiben láttam mélységet a beszélgetésekben, az, ha jól emlékszem, igen, az pont a második alkalom volt, hogy Krisztusnak miért is kellett ez a kereszthalálos, hogy láttuk,
érjünk ki még az együttműködésre a Genéfi és a Pózus között. Hogyan egészíti ki egymást a két szervezet, és végül is hogy működik ez a közös munka ebben a rendezvénysorozatban?
A Pózus Platform Egyesület az 5 éve rebrandelődött egyesület, mert Genézius Társaság volt a korábbi neve, és ugye az IFI-nek is Genéfi, tehát a Genéziusból jövő a neve, és a 90-es évek végén ez úgy kezdődött el, hogy egy közösségként, tehát az IFI volt az alapja, és ívelt tovább az elmúlt években, és akkor most, hogy a Pózus létrejött, és működik, mint ifjúsági szervezet, továbbra is ezt a közösséget, amely akkor 35 évvel ezelőtt létrejött, ezt a közösséget tekinti alapközösségének. Ebből a közösségből jelentkeznek hozzánk a legtöbben, akik önkénteskednek a projektjeinken. Ezt ennek a közösségnek igyekszünk elsősorban szervezni az eseményeinket, főleg azokat, amelyek hetente vagy havonta zajlanak itt Kolozsvár területén. És akkor egy ilyen összefonódott, végül is a Genéfi az nem egy külön egyesület, hanem egy közösség, és akkor az egyesületünknek a közösségeként nevezzük meg mi, mint pózusosok. Úgyhogy így tudnám megfogalmazni, hogy egymást segítő akár, mert hogy mi, mint pózus egyesület igyekszünk szervezni az olyan eseményeket, amelyre valóban igénye van a 19 és 35 éves korosztálynak, akik itt megfordulnak köreinkben, és akkor a közösség meg ugye ezáltal tud kapni válaszokat, vagy olyan dolgokat, amiket tényleg igényel.
A Pózus Egyesületnek milyen egyéb kezdeményezései vannak, mivel várják még az érdeklődőket?
Ugye említettem, ifjúsági szervezet nagy részt, mert hogy most egy-két hete indítottuk el a házas kurzusunkat, és ami már az egyesület történetében a negyedik, ez az Alfa házas kurzusok programjára épül fel, és ugye ez nem korlátozódik 35 éves korig. Valamint foglalkozunk még, most egy új projektünk, ez a Karaván nevű projekt, és ennek az a célja, hogy egy kicsit a kolozsvári egyetemista életet és a geni közösségét kicsit promoválhassuk olyan 9-12-ös, tehát tinédzser fiataloknak, akik majd leendő egyetemisták lehetnek. Tehát egy kicsit a házaskurzus által elnyúlunk az idősebb korosztály fele, és a Karaván által